Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
4/2 parlamenti ciklus után van még valami fontos dolga az országgyűlésnek, amikor megvan az alaptörvény, a nagy kódexeket büntetőt, polgárit, az eljárásjogokkal együtt elfogadták, talán csak a költségvetés az, amit minden évben meg kell csinálnia, a nagy szabályaink kész vannak.
Ez igaz. Pontosabban mi is azt hittük, hogy ez igaz, már a ciklus elején is, aztán mégiscsak hozzá kellett nyúlni az alaptörvényhez. Nem is tudom, hány módosítást hajtottunk végre, ebből legalább 3 komolynak és jelentősnek volt mondható.
De az is viszonylag rég volt.
De anélkül is el lettünk volna. Tehát most, hogy például okáért kiemeljem az egyiket a gyermekvédelemmel összefüggésben, hogy az alaptörvényben kimondtuk, hogy gyermekek születéskori neme az védendő jogi tárgy, tehát magyarán szó a joga van minden gyermeknek arra, hogyha fiúként születik, akkor fiúként is nőjön fel. Nem kell azt hiszem magyaráznom ma már sajnos, hogy erre miért volt szükség azon LMBTQ nyomulás okán, amit Európában látunk, és amit ránk akartak kényszeríteni, hasonlóan ahhoz, amikor azt tettük bele az alaptörvénybe, hogy az anya férfi, az apa nő, tehát
Szóval fordítva.
Igen, tehát, igen, ennek a elkülönése érdekében, Freud kiszólt a fejemből, tehát ennek az elkülönése érdekében, hogy az apa férfi, az anya nő. Tehát ezt azért, hogy már megsporolhattuk volna, mégis azért fontos volt, hogy ezt megtegyük.
Nagy ügyek vannak még, amiket egy következő parlamentben kell rendezni, vagy csak ilyenek jöhetnek szóba?
Remélem azért több őrületet már nem kell elhárítanunk törvényalkotással, de azért én úgy látom az utóbbi évek, és pláne az utóbbi hónapok fejleményei alapján, hogy azért a nemzeti szuverenitást jobban körül kell bástyázni. Tehát amikor megalkottuk az alkotmányos szabályokat még a rendszerváltoztatás kezdetén, részben 89-90 között, részben 90 után, akkor azért egy normális világ, normális politikai szereplőire szabtuk azokat a szabályokat, amelyeket jelentős részben egyébként a nyugat-európai demokráciák és jogállamok mintáiból vettünk és raktunk össze egyfajta magyar modellként. De ami az utóbbi időben, az utóbbi 1-2 ciklusban zajlik, egyébként nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, illetve hát az előző amerikai kormányzat révén részben Amerikából fújják a passzát szelet, ha szabad így mondanom, tehát hogy hogyan próbálják alárendelni az Európai Unió tagállamait, szuverén, független tagállamait egy birodalmi építkezés céljából, az azért egy új fejlemény, és erre a magyar jogalkotás nem készült fel annak idején.
Ezeket akkor alaptörvénybe kell foglalni, vagy újabb és újabb határozatokkal a parlamentben megerősíteni? Számtalan eszköz van a parlament igen, kezében ilyenkor, nem mindennek ugyanolyan a hatása.
Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, ez most csak egy saját gondolat, tehát nincsenek ilyen előmunkálatok egyelőre, tudomásom szerint sem a frakcióban, sem a kormányzatban, de most éppen nem is érünk rá ilyenekkel foglalkozni, hiszen választási kampány van, viszont ha túljutunk azon, akkor leszűrve mindazon tapasztalatokat, amiket akár az elmúlt hetekben, mondom még egyszer, halmoztunk fel, akkor alaposan végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet egyszer és mindenkorra megakadályozni azt, hogy külföldi érdekek Magyarországon ágenseket, ügynököket találjanak, és azon keresztül próbálják meg Magyarországot letéríteni arról az alkotmányos útról, amin 36 éve jár.
De akárhogy is alakul a választás, teljesen más lesz a következő parlament összetétele, mint a mostani parlament. Már csak azt nézve, hogy egy csomóan el se indulnak ezen a választáson. Úgy tűnik most, hogy két nagyjából kiegyenlített erő küzd egymással. Visszatérhetnek éppen emiatt az érdemi viták? Mert hogy lesz kivel vitatkozni?
Nem hiszem, hogy vissza fognak térni az érdemi viták, ugyanis pont az a politikai erő, amelyikről beszél, amelyik le fogja cserélni a jelenlegi ellenzék nagy részét, hiszen talán a Mi Hazánk mozgalomnak jó esélye vannak arra, hogy bekerüljön a következő parlamentbe is, a demokratikus koalíciónak is van némi esélye, aztán ahogy önfogalmazott vannak, akik el sem indulnak, akik meg ezen kívül meg elindulnak, azoknak én azért nem látom a reális esélyt arra, hogy a következő parlamentben is szerepeljenek, tehát a nagy részét, a törzsét a következő parlament remélem ellenzéki oldalának a tisza fogja adni. Na most ez a politikai alakulat, ami hát önmagában is egyfajta innováció, már hogyha azt veszem, hogy egy vidéki bélyeggyűjtő szakkörnek, egyesületnek több tagja van, mint amennyi a Tiszának, mint pártnak. Ott az ellenőrzés mechanizmusai, hogy jól gazdálkodnak-e a tagdíjakkal, például a kokáért, az azért még egy egyesületben is megvannak. Itt valójában ez egy virtuális párt, amelyik a virtuális valóságban épít egy virtuális Magyarországot. Ez honnak abban az értelmében is, amit támad, meg abban az értelmében is, amiről beszél a jövőt illetően. Tehát, és olyan mértékben lúgozta ki a saját fanatizált híveiből a valóság iránti érzékelés igényét, hogy olyan kampány még nem volt az elmúlt 36 évben, ami egyáltalán nem szól a programokról, hogy ki mit csinált, vagy ki mit szeretne csinálni, mert ez szemlátomást a mostani ellenzék legfontosabb erejét, meg annak a támogatóiban az is hát egyáltalán nem is érdekli.
Ha egy virtuális párt, ahogyan nem fogalmaz, alakít frakciót majd a következő országgyűlésben, akkor miről fog szólni a következő országgyűlési munka, hogyha ez a prognózis, ez beválik?
Hát arról, amiről eddig, tehát azért a mostanihoz képest csak stílusában várok még rosszabbat, bár hát az önmagában is riasztó feltételezés, vagy riasztó híra azok számára, akik egy normális Magyarországban reménykednek. De abban az értelemben már az elmúlt ciklusban sem folyt normális élet a parlamentben, hogy régen nem folyt vita. Régen nem folyt érdemi vita. Tehát az azonnali kérdések óráját mi csak úgy magunk között azonnali sértések órájának szoktuk nevezni, mert másról sem szólt, mint hogy az ellenzéki képviselők milyen válogatott szidalmokkal tudják illetni a kormányt, meg annak konkrét tagjait, leginkább a miniszterelnök urat. Tehát ott egyes törvényeket, amiket nyugodtan el lehetett volna fogadni, akár már az alaptörvényel annak idején, tehát azóta zajlik ez a folyamat 2011-ben, 12-ben, mert hiszen voltak olyan elemek benne, amelyek bizonyos pártoknak, mondjuk a Jobbiknak egyik oldalon, vagy az LMP-nek lehettek volna saját ügyei, témái is, határon túli magyarok, nemzetpolitika, vagy éppenséggel a új generációs emberi jogok, környezetvédelem, fenntarthatóság. Tehát lehetett volna egy nagyobb, akkor parlamenti támogatottságot élvező alkotás is az alaptörvény, de már akkor tulajdonképpen az akkori ellenzék, amelyik sokkal jobb állapotban volt, mint a mostani, amelyik éppen kikopik a parlamentből, már az sem tartotta arra igényt, hogy a megegyezést keresse, hanem inkább a konfrontációt.
Mi hazánk, amelynek komoly esélye van arra, hogy bejut a következő parlamentbe, sorra kapja a dicséreteket a kormánypárti képviselőktől a parlamentben felszólalások után. Levonható ebből az a következtetés, hogy akár valami együttműködésre is készülhetnek a továbbiakban?
Nem, hát pontosabban normális körülmények között semmilyen politikai erők között nem zárható ki az együttműködés a nemzet érdekében. A demokrácia erről szólna elvileg. Arról, hogy abban minden politikai erőnek bekerült parlamenti pártnak egyet kell érteni, hiszen a nemzet valamilyen részét képviseli, elvileg legalábbis, hogy együtt működjön a nemzet érdekében. És természetesen, miután a felhatalmazás a többségé, a kormányé, ezért a kormány dönti el, hogy a maga programja, koncepciója alapján mi az, amit befogad mondjuk az ellenzéki javaslatokból, vagy milyen kompromisszumokat köt különböző megfontolások alapján. A Mi Hazánk mozgalom sem volt sokkal igazságosabb, méltányosabb velünk, mint az ellenzék többi pártja. Egy jelentős különbség volt közöttük. Megjegyzem, ez még az utóbbi időkben legalábbis a Jobbik javára is írható volt, hogy legalább emberi hangnemben fogalmazták meg a néha méltánytalan kritikájukat is. Tehát amikor egy Mi Hazánkos fölállt, vagy mondom egy Jobbikos fölállt, régebben az LMP-re is igaz volt ez, csak az LMP az utóbbi időben, amióta már frakciója sem volt, hiszen lecsökkent a minimum 4 szám alá, azóta nem kaptak felszólási lehetőséget, de régen az LMP esetében is igaz volt az, hogy amit elmondtak, azt gondolhattuk úgy, hogy nem megalapozott, még azt is gondolhattuk, hogy igazságtalan, de legalább abban a stílusban, abban az emberi tónusban mondták el, amire lehetett reagálni. Ez, ha már mindenkit így megdicsértem, azért, hogy ennyit sem szegény Mi Hazánk mozgalomnak a kínját, hogy nehogy véletlenül őfelség ellenzékének próbálják itt minősíteni. Néha ez az MSZP-s képviselők egyikétől másikától is előfordult.
Ugye most nincs kockázat őket megdicsérni, mert el se indultak a választáson, tehát nekik már nem árt.
Nekik már nem árt, igen, így van, pontosan. Tehát van egy olyan ellenzéki mag, amelyiknek, és itt akkor Gyurcsány Ferencet nevesítsük is, Magyar Péter Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa. Legjobb magyar tanítványa, hogy stílszerű legyek. Tehát azt a gyűlöletbeszédet, amit ő itt tökélyre fejlesztett, és az internetes eszközökkel gyakorlatilag széterített a saját potenciális szavazótáborában, azt Gyurcsány Ferenc honosította meg a magyar parlamentben. Nem is tehetett mást, hiszen olyan gyalázatos kormányzati teljesítményt mutatott abban a 8 esztendőben az MSZP, illetve Gyurcsány Ferenc személyesen is, 2002 és 2010 között, aminek a legnagyobb részét az ő kormányzása töltötte ki, ami után nem nagyon volt hitele bármilyen kritikájának, vagy úgymond pozitív javaslatának, és miután ezt pontosan tudta, ezért egyetlen megoldást látott maga előtt, hogyha megpróbálja diszkreditálni a kormányon lévőket emberileg, erkölcsi értelemben, és persze politikailag. Tehát a végén még az, akinek már régen el kellett volna takarodnia 2010 után a közéletből, a végén még ő volt ott a legharcosabb ellenzéki képviselő, az ellenzék pedig ott követte el a hibát, hogy ebben követte.
Ha mind a két politikai oldal úgy írja le az ellenfelét, hogy egy gyűlöletközösség, akkor hogy fogunk egy választás után megbékélni egymással? Mert valaki győzni fog a végén, és ott lesznek a táborok, akik azt tanulták, hogy a másik, ha nyer, akkor az az ország végét jelenti.
Az a baj, hogy most én szívesen játszanám itt a nagyvonalút, meg a politikai bölcset, és mondanám azt, hogy majd, ha megkapjuk az újabb felhatalmazást, akkor mi nem azt gondoljuk a másik oldalról, hogy az ő esetleges győzelmük az ország végét jelentené, de hát nem mondhatom ezt őszintén, mert azt gondolom, hogy a Tisza nyer, az ország végét jelenti.
Van még igény a rendeleti, illetve a vészhelyzeti, veszélyhelyzeti jogalkotás kivezetésére, vagy annyira bevált, hogy bárki nyer, ezt fogja folytatni? Hogy látja most?
Hát ha meg lesz hozzá megfelelő többsége, akkor folytathatja. Ha nem lesz, akkor persze nem. Éppenséggel a helyzet nem tűnik úgy, hogy javulna, vagy megváltozna ahhoz képest, mint ami akkor volt, amikor bevezettük ezt a gyakorlatot. Tehát szerintem az országnak, az ország hatékony kormányzásának erre a felhatalmazásra szüksége van. Más kérdés az, hogy nagyon örülnék neki őszintén, hogyha erre tényleg nem lenne szüksége, és megszabadulhatnánk ettől. Mert az azt is jelenteni, hogy végre ennek a háborúnak, ami itt ezer veszélyen jár, ránk nézve ennek vége lesz.
Országgyűlési elnöki pozícióból is úgy látja, hogy bevált, tehát gyorsította annyira a reagáló képességet, és a parlamenti ellenőrzés is megmaradt maradéktalanul.
Igen, de megint hadd lépjek egy kicsit, akkor most éppen hadd lépjek ki a szerepemből szemben az előzővel, hadd legyek most egy kicsit kritikus. Tehát az országgyűlés ellenőrző szerepe az gyakorlatilag a Tocsik ügy óta, ha még egyáltalán emlékszik valaki a hallgatók közül erre, a Tocsik ügy óta nem működik. Egész egyszerűen azért nem, mert akkor éppen akkor kormányon lévők megtapasztalták azt, hogy kínos kérdéseket lehet föltenni, még akár a saját képviselőik részéről is a kormányzat különböző szereplőinek, és persze ezt a mindenkori ellenzék pedig kihasználja, és innentől kezdve mindenki elkerülte azt a lehetőséget, esélyt, hogy olyan kérdések maradjanak a politika napirendjén asztalán hosszú-hosszú időn keresztül, ami az egyik oldalnak csak kárt okoz, a másiknak meg csak hasznot. Tehát itt is már régen elvesztettük, ha egyáltalán volt ilyen készség bennünk, azt a képességünket, hogy egymással szemben lévő oldalon szerepelve, de mégiscsak az adott ügyre koncentrálunk, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy ott mi történt, és szeretnénk, hogy ez legközelebb nem történne, hanem beállt a szekértábor logika. Szinte az első pillanattól fogva, ez nem azóta van így, amióta újra kormányra kerültünk, ez 1990 óta van így. De mondom még egyszer, a Tocsik ügy volt az a utolsó végső tanulság, ami alapján aztán szóba se került az, hogy a mindenkori kormány többség, legyen az MDF-es, Fideszes, vagy éppen baloldali, MSZP-s, az hajlandó legyen együttműködni, úgymond a saját ellenőrzésében az ellenzékkel.
De a Fidesz sem engedhetett meg volna magának ilyet. Hát 4/2 csináltak. Mert, hát volt annyi erejük, hogy igazából megnyerték volna a következőt is. Hát bármi történt.
A politika leegyszerűsödött már kommunikációra, hova tovább most már vakkantásokra, hogyha az internetet, a virtuális világot látom. Tehát már nem, hogy érvekre nincs idő, hanem már egy összetett mondat is meghaladja a választóközönség egy részének a tűrőképességét, tehát innen nézve azt a végképp nehéznek tűnik visszatérni egy, még hogyha a szándék meg is lenne mindannyiunkba, amit kétlek, mint talán kiderült a szavaimból, de ha véletlenül meg is lenne mondjuk, és holnap a Magyar Pétert és a Tiszát megszállná a Szentlélek, adja Isten, akkor sem a jelenlegi kommunikációs körülmények és feltételek között nem lehet egy értelmes régi stílusú politikai vitát lefolytatni.
Mi mutatja meg egy országgyűlési képviselő teljesítményét kormányon és ellenzékben? Nem ugyanaz a pozíció? Nagyon nem.
Hát kormányon nyilvánvalóan az, hogy lojálisan, megbízhatóan támogatja a kormányt.
Minden szavazást 100%-osan megcsinál.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy természetesen nem akarok cinikusnak látszani, mert nem érzem magam annak. Vannak olyan lehetségesek olyan szituációk, ami 16 évünkben nem volt ilyen, amikor nekem lelkiismereti kérdést okozott volna valamilyen kormány előterjesztés megszavazása. De el tudom képzelni, hogy vannak ilyen szituációk, és akkor ez természetesen az a jó képviselő, aki ilyen krízis szituációkban a lelkiismeretére hallgat, az egy más kérdés, hogy onnantól kezdve persze le is kéne vonni a politikai konzekvenciákat, tehát főleg, hogyha súlyos kérdésről van szó, súlyos nézeteltérésről a saját pártjával szemben, akkor vennék el a kalapját, vagy a kabátját, és ki kell sétálni a parlament kapuján, és le kell adni a szerelést. És egy másik pártban, hogyha még van kedve, szerencsét próbálni. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy a képviselők egy jelentős része az egyéni kerületi képviselő. Ott azért sok olyan ügy, gond, baj, vagy éppenséggel fordítva terv, vízió, remény van, amit el kell hárítani, vagy pont fordítva elő kell segíteni. Tehát lobbizni kell a minisztériumokban, kicsit az ügyek felgyorsításában közre kell működni, el kell hárítani a bürokratikus akadályokat, hogyha egyébként a politikai akarat megvan, csak éppen valamelyik hivatal vagy hatóság ott lassabban intézi az ügyeket. Tehát sok olyan teendő van, ami egy képviselőt fölemel a választópolgárok szemében, és megbízhatónak minősít, és vannak jó képviselőink, hál' Istennek. És akkor vannak a listás képviselők, nekik pedig az a dolguk, hogy a egyéni képviselőknek meg a kormánynak egyszerre adják a hátteret. Tehát azért van egy olyan része is a mindenkori parlamenti frakcióknak, akiknek eleve az a dolguk, hogy az országos politikára koncentráljanak, ne pedig a helyekre.
Ellenzéki mitől jó, ha üti a kormányt, ahol éri?
Hát az ellenzék rossz szerepfelfogása szerint igen. És azért merem ezt mondani, mert persze valaki azonnyomban a fejemre olvashatná, főleg, hogyha velem egykorú vagy nálam is idősebb, hogy mi voltunk a 90-94 közötti első parlamenti ciklus ellenzéki lándzsahegye. Most így felnőttebb, életebb fejjel azt mondhatnám, hogy az akkori ellenzéki sajtó bennünket használta arra, hogy minél lejjebb amortizálja az MDF-es kormánynak a renoméját, mert frissek voltunk, szellemesek voltunk, kíméletlenek voltunk, és se az MSZP-nek, se az SZDSZ-nek nem volt akkor hitele a társadalom többsége számára. És amikor már kellően leamortizáltatták velünk az MDF vezette kormányt, akkor hirtelen jött a baloldali blokk, a karta, demokratikus karta, és akkor rájuk már nem volt szükség, úgyhogy majdnem ki ejtettek bennünket a következő parlamentből. Tehát volt azért olyan időszak, amikor nem értettük még, hogy kicsit finomabbaknak kéne lennünk, de azért még akkor is, gondoljunk csak akár a taxis blokádra, az abban való állásfoglalásukra, magyarán szóval, hogy mi nem értettük egyet a taxis blokáddal, azt mondtuk, hogy az nem lehetséges, hogy egy 40-valány év után végre szabadon választott kormányt néhány hónap után az utcán elzavarjunk, mert elköltett egy hibát, egy kommunikációs hibát. Nem mondta el, hogy benzináremelésre készül. Aztán még, amikor a 94-98 közötti ciklusban a 72%-os parlamenti mandátum többséggel, ami mögött csak 53%-os szavazat többsége volt, ennyit az aránytalan rendszerről. Az MSZP-SZDSZ kormánnyal szemben vitatkoztunk. Én akkor is határozottan emlékszem olyan vitákra, a törvényekre, például a nemzetbiztonsági törvényre, aminek én voltam a fideszes előadója, amikor egy értelmes, normális, higgadt, nyugodt, szakszerű vita folyt, hogy milyen lenne egy jó törvény.
Van Csík Zoltánra, emlékszem azokból az időkből.
És Nikolics miniszter. Vele voltam leginkább. Ugye a bizottságban van Csík Zoltánnal, igen, de egyébként mint miniszterrel, Nikolics miniszter úrral voltam sokszor vitában. De nagyon korrekt vita volt a nemzetbiztonsági törvényről. És azt hiszem tartózkodtunk is, nem elleneztük, nem tagadtuk, hanem de nem támogattuk, mert azt gondoltuk, hogy ami benne van, az jó, de nincsen benne minden, aminek benne kéne lennie. Tehát voltak még akkor olyan viták, amiben az ellenzék is tudott méltányosságot mutatni, és hát legalább szóhasználatban a kormánypártok is, mert azért olyan sok javaslatunkat akkor sem fogadták el, tehát sosem volt az divatban, hogy az ellenzéki előteresztéseket, javaslatokat azért a kormány befogadta volna és magáéval tette volna.
Hogyan lehet hajózni ön szerint Magyarországnak egy olyan időszakban, amikor 5. éve van a szomszédjában a háború, és február 28-a óta pedig egy hozzánk nagyon közeli területen, Iránban is van háború, aminek érezzük a napi hatását a benzinkutakon, meg hát az irániak azt mondják, hogy aki hallgat, annak számolnia kell a következményekkel. És nekünk meg az Egyesült Államok és Izrael a szövetségesünk.
Hát óvatosan kell hajóznunk, de van, amikor nem érdemes a széllel szembe menni, tehát nem látom az értelmét sem, meg a logikáját sem annak, hogy most pontosabban látom az okát, de majd akkor a végén erre is kitérek, de egyébként Magyarország szempontjából semmiképpen nem célszerű, nem követhető az a fajta ilyen féloldalas hozzáállás az iráni konfliktushoz, amit Európa nyugati felén tanúsítanak. Ugye emlékezetes, hogy a spanyolok az elején direkt ellent mondtak az amerikaiaknak, a franciák is így tessék-lássék, vagy olyan kétértelmű módon állnak az ügyhöz.
Britek meg egy kicsit lassan indultak.
Igen, szóval az egész történet hát olyan furcsa, de nyilvánvalóan amiatt a hatalmas muszlim bevándorló tömeg miatt, amit ezek az országok magukra engedtek, sőt magukra szívtak, ott már a belpolitikai viszonyok is alapvetően megváltoztak. Tehát régen a legnagyobb vád, a legnagyobb, hogy mondjam, nem kritika, hanem fenyegető gyanú vád volt, hogyha egy politikai szereplő, egy párt, pláne antiszemita gyanúba keveredik. Ma London, Párizs, Brüsszel utcái hangosak az antiszemita gyalázkodástól, pontosan azért, mert ezt a közel-keleti konfliktust ezen a hatalmas migráns tömegen keresztül ezek az országok hazavitték. Egy jelentős diaszporával, egy zsidó diaszporával rendelkeznek a nyugati országok, mint ahogy egyébként Magyarország is, és erre ráeresztették ezeket a muszlim bevándorlókat, és most csodálkoznak, hogy az utcán Izrael ellenes, meg antiszemita jelszavakat harsogó tízezres tömegek vonulnak. És innentől kezdve azért óvatosan kell bánni ezeknek az országoknak azzal, hogy hogyan foglalnak állást egy olyan konfliktusban, ami pontosan erről szól, hogy ennek a következménye, ennek a szembenállásnak a következménye. Magyarország ezt a hibát nem követte el, ha mi leszünk kormányon, a jövőben sem fogja elkövetni, és ebben a pillanatban nekünk az Egyesült Államoknak egy olyan kiváló együttműködésünk áll fönn, amiben még az is belefér, hogy természetesen miután nincs, mi nekünk nem kell repülőgépanyahajót küldeni a hormozi szoros felmentésre, hanem elég, hogyha kivárjuk, hogy mi történik, és izguljunk azért természetesen, hogy az a hormozi szoros az végre megnyíljon, mert akkor esetleg az üzemanyagárak nem szállnak az egekbe. Tehát nekünk ilyen típusú hogy érdekeltségeink vannak ebben a történetben, de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen szempontból is számítana a véleményünk. De legalább, ha nincs értelme, akkor ne is mondjunk ellent.
Elnök úr, az ön véleménye szerint mikor lehet normalizálni kapcsolatokat Ukrajnával, akikkel most úgy állunk, hogy lényegében ellenségnek tekintenek bennünket?
Azt hagyján, hogy ellenségnek tekintenek, de úgy is viselkednek. Tehát azért azt gondolom, hogy a diplomáciai udvariatlanságon messze túlmegy az, hogy Zelenszky elnök úr úgy viselkedvén, mint egy haramia vezér, halálosan megfenyegeti egy szuverén, ráadásul Európai Uniós tagállam miniszterelnökét.
Mi meg elkobozzuk a pénzüket?
Nem teljesen így van, egyrészt nem koboztuk el, csak egyelőre visszatartjuk. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a pénzmosásra olyan nagyon érzékeny, mindenféle rigorózus, ostoba szabályokat az emberekre, például rá, mint közszereplőre is rákényszerítő uniós szabályozás mellett azért figyelemre méltó, hogy ez senkinek nem szúrja a szemét Brüsszelben, vagy a nyugati tagállamokban.
Állítólag átengedtünk rakás ilyen szállítmányt, és erre meg lecsaptunk.
Hát gondolom egy darabig, bocsánatot kérek, nem sokkal tudok többet, lehet, hogy ez hihetetlen most a rádióhallgatók számára, de nem sokkal tudok többet mint a rádióhallgatók, hogyha figyelték a híreket. Tehát azért nyilvánvalóan van ennek olyan nemzetbiztonsági információs háttere, amihez én nem jutok hozzá, mert nem vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. Talán hozzájuthatnék, hogyha kérném, azt hiszem a házelnöknek talán lenne ilyen jogosultsága, de a több tudás nem boldogít, ahogy mondja egy bölcs mondás. Tehát megelégszem azzal, amit tudok, de a lényeg azonban az, hogy egy idő után gondolom föltűnt, hogy hány és hány ilyen autó megy keresztül Magyarországon, és az is érdekes volt, hogy miért pont erre. Hiszen már számtalan szó fejtették ezt a kérdést a nyilvánosság előtt, hogy mi keresné valója volt Magyarországon egy milliárdokat szállító autónak, miközben a legrövidebb út a Bécsi Bank meg Kijev között Lengyelországon keresztül vezet. Csak nem véletlenül Magyarországra akarták ezt a pénzt valahol kirakni, vagy ennek egy részét. Tehát azért itt beszéltünk már az előbb a választásokba való beavatkozástól, a szuverenitás védelméről, tehát azért itt szemlátomást legálisnak látszó pénzekkel is tömik az ellenzéki oldalt, az úgynevezett civil szervezeteket épp úgy, mint a sajtót, és úgy tűnik, hogy a fönnáll annak a gyanúja is, hogy teljesen illegális módon tömik pénzzel azt a pártot is, amelyik azért egészen jól bírja a kampányt ahhoz képest, hogy nincs állami támogatása, hiszen egy frissen alakult párt.
Akkor lesz jobb a viszony, ha vége lesz a háborúnak, vagy akkor, hogyha nem Zelenszky lesz az ukrán elnök? Hogy mi kell ahhoz, hogy jobb legyen? Azért kérdezem, mert magyarok laknak Ukrajnában sokan.
Pontosan, és tulajdonképpen még azt sem mondhatnám, hogy nagyon sokan laknak magyarok Ukrajnában. Tehát Kárpátalján is egy jelentős kisebbségnek számít az a egyébként nagyon a szülőföldjéhez nagyon hű száz éven keresztül leginkább kitartó közösség. Más nemzeti közösségek egy kicsit talán nagyobb létszámúak. Csak éppen a magyaroknak van az a szerencséjük, hogy van egy olyan nagy országuk, amelyik szót emel az érdekeikben. Másrészt pedig valamilyen okból is az mindjárt az ottani magyaroknak az érdeke. A magyaroknak az intézményrendszere, főleg az oktatási, nevelési, kulturális intézményrendszere a legkiépültebb az összes szlovák, lengyel, meg mindenféle más közösséghez képest, tehát nekik van a legtöbb veszíteni valójuk egy olyan helyzetben, amiben oktalanul támadták meg őket a román állam képviselői. Tehát szabad úgy fogalmaznom, a meccs nem úgy kezdődött, hogy mi visszaütöttünk volna.
Nem, mint az ukrán állam képviselői.
Nem úgy, hogy az ukránok belekötöttek az ottani magyarjainkba még a háborút megelőzően, már ezt a háborút megelőzően. De nem mindössze az ottani magyarok miatt ilyen rossz a konfliktus, vagy ilyen éles a konfliktus a két ország között, hanem egyszerűen azért, mert Ukrajnának, az ukrán vezetésnek ebben a pillanatban az a teljesen nyilvánvaló és bizonyos nézőpontból nézve logikus érdeke, hogy belerángassa Európát ebbe a háborúba. Ne csak úgy, ahogy eddig Európa már derékig benne van, pénzzel, fegyverrel, katonai szakértőkkel, tehát tulajdonképpen háttéremberekkel beleszállt már Nagy-Britannia, talán Németország, meg Franciaország is ebbe a háborúba, hanem hogy ténylegesen belerángassa. Tehát effektíve hadviselő féllé tegye az Európai Uniót, meg az Európai Uniós tagállamokat, és ebben mi nem akarunk belemenni. Tehát nincs az a helyzet, amiben mi kompromisszumkészek lennénk ilyen kérdésekben. Két világháborút buktunk el úgy, hogy egyik sem állt a magyarok érdekében, mind a kettőbe belerángattak bennünket, mert nem voltunk képesek ellenállni. Vagy azért, mert nem voltunk elég ügyesek, okosak, vagy egyszerűen már olyan kényszerhelyzetben voltunk, hogy nem tudtunk belőle kimaradni. Mind a kettő tragikus ára járt. Az egyikben elvesztettük az országunk kétharmadát, meg a magyar nemzetiségű embereknek a harmadát, a másikban meg elpusztult majdnem 1 millió ember. Zsidó származású emberek, vagy éppenséggel a fronton életüket vesztett, vagy éppenséggel az angol szászok bombázása következtében a városainkba elpusztult emberek. Oda dobtak bennünket a szovjet megszállóknak, Sztálin karmai közé. Zárójelben hagyjegyezzem meg bennünket büntetésként, mint utolsó csatlóst, a lengyeleket pedig jutalomból, mint az egyik legnagyobb haderővel a nácik ellen küzdő országot. Tehát nem vagyunk hajlandók ezt a hibát még egyszer elkövetni, akármit is csinál Zelenszky elnök úr. A feje tetejére áll, akkor is az lesz, amit mi akarunk, legalábbis addig, ameddig persze kormányon leszünk, és azt hiszem, hogy azért is beszélünk annyit a háborúról, mert a legfontosabb tétje a következő választásnak az, hogy föladjuk-e a szuverenitásunkat, ahogy Magyar Péter ígérte, és az azt is jelenti, hogy akkor a háborúba is be fognak bennünket rángatni. Először csak pénzzel, utána fegyverrel, aztán a végén nehogy Isten katonákkal, hiszen volt már olyan Európai Uniós vezető, Manfred Weber, aki az álmát megosztotta velünk, hogy az Európai Uniós zászlócskát a zubonyukon viselő katonákat szeretne látni Ukrajna földjén.
Az Európai Unióval és annak intézményeivel lát valamilyen kiegyezési lehetőséget, vagy ha ebben a kérdésben, Ukrajna kérdésében nincs egyetértés, akkor az összes többiben sem lehet?
Az a veszélyes helyzet állt elő, hogy, és itt az ukrán helyzet megítélése, az ukrán háborúhoz való viszonyulás, meg egyáltalán Ukrajna jövőbeli Európai Uniós státusza, az csak egy részeleme az egész problémának, ami szerintem meghaladná a műsoridőt, hogy erre mindre kitérjünk. De mindent, bármit is nézünk, migrációs politikát, energiapolitikát, összefüggésben az Oroszországot sújtani hivatott szankciókkal, vagy az Európai Unió bővítését, a brüsszeli hatáskörök megnövelését a tagállamok rovására, olyan messze ment a zsákutcában a jelenlegi brüsszeli vezetés von der Leyennel, Kaila Kallasszal, meg Manfred Weberrel, hogy úgy látják, hogy a zsákutcából csak egyetlen szabadulás van, hogyha teligázzal nekirongyolnak annak a falnak, ami most már látható a zsákutca végén. Hát, ha sikerül áttörni, és hát ott van a megváltása a falon túl. Csak az a probléma, hogy ez megítélésem szerint azzal fog végződni, hogy Európa egy történelmi leszakadást fog elszenvedni a világ más jelenleg is mindenféle háborús, meg egyéb válságot illetően is prosperáló részéhez, mondjuk az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest. És miután mi itt látjuk, hogy ez katasztrófával fog végződni, ők pedig nem akarják ezt elismerni, ezért nem látom a kompromisszum esélyét.
Vannak a magyar kormánynak szövetségesei ezen az úton? Néha a szlovákokat szokás emlegetni, de a szlovákok éppen most a sajtóhírek szerint egyezkednek Ursula von der Leyennel, hogy másfél hónap alatt majd az unió pénzéből kijavítják a barátságvezetéket.
Nem kell a barátságvezetéket kijavítani. Tehát,
Robert Fico mégis erről egyezkedik.
Értem, de Robert Fico egy reál politikus, ráadásul egy Magyarországhoz képest kevésbé ütésálló gazdasággal rendelkező és fele akkora lélekszámú országnak a miniszterelnöke. Tehát én egyáltalán semmi rossz szót nem tudok és nem is akarok rámondani e tekintetben. Ő a szlovák nemzeti érdekek szerint csinálja a maga politikáját, ami néha egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel, néha meg nem. Ez igaz egyébként Babis elnök úrra, cseh oldalról. Meg egyáltalán a V4-ekre mindig is igaz volt. Tehát addig meg azokban a kérdésekben megyünk együtt, amiben nemzeti érdekeink egy irányba mutatnak. De hát bár látnám, hogy úgymond megjavítják a barátság kővezetéket, miközben mindenki tudja, von der Leyen éppen úgy tudja, mint Fico elnök úr, hogy nincs mit megjavítani a barátság kőolajvezetéken. De hát ha már a Brüsszel meg Kiev színjátékot játszik, akkor hát vegyünk ebbe a színjátékba részt. Tehát a Fico miniszterelnök úrnak a ezen tárgyalásai, meg ez a gesztusa, ez pont ugyanarról szól, mint a magyar energetikai delegációnak a látogatása most Kievbe. Tehát mi szépen oda küldtünk néhány kormányzati embert, hogy ugyan már hadd vizsgáljuk meg, hogy mi van a barátság vezetékkel.
Azt mondják, hogy ők turisták.
Igen, hát de jó, de innentől kezdve világos, hogy miről szól az egész. Tehát másfél hónap múlva, majd ha megjavítják a kőolajvezetéket, úgymond, amit nincs mit megjavítani, ezt mindenki tudja, mondom még egyszer, addigra ők abban reménykednek, hogy már nem az Orbán kormány lesz Magyarország élén, hanem a nekik kedvező báb kormány.
De azt látják még, hogy ők hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból? Az iráni háborúval senki nem számolt, amikor januárban a barátság megállt.
Én hiszek a miniszterelnök úrnak, már csak azért is, mert 30-valahány év óta, még ha fontos dolgokat mondott, akkor az általában meg is valósult, ráadásul nem hazárdőr, tehát bátor, de nem vakmerő, mint a ismert viccben a
ló.
Tehát nem tenni semmiért kockára Magyarország legalapvetőbb nemzetbiztonsági érdekeit. De egyszerűen ebben az ügyben nekünk nincs mit engednünk, tehát szándékosan. Ez egy terrorista akció, tehát pontosan olyan terrorista akció a kievi maffia vezér részéről, mint amilyen terrorista akció volt a keleti áramlat, vagy hogy hívják, ez északi áramlat.
Észak fölrobbantása.
pont ugyanaz volt. És hogyha ezt egy Németországgal szemben megmerték csinálni, és azt tapasztalták, hogy a németek azt sem mondták, hogy no-no, hanem próbálták elkenni az egész történetet, mintha meg sem történt volna, hogy Brüsszel ezt gyakorlatilag jóvá hagyta, hogy előzetesen hagyta-e jóvá, vagy utólag, azt nem tudjuk egyelőre, akkor miért lennének olyan bátrak, hogy velünk kikezdjenek? Hát kik vagyunk mi az Európai Unióhoz képest? De mi azok vagyunk, akik egyébként nem szeretjük, hogyha szórakoznak velünk, egy. Kettő, azok vagyunk, akik azért beszállunk a játékba, hogyha ez muszáj. Három, meg azok vagyunk, akik nem is nagyon tehetünk mást. Mert nekünk a barátság kőolajvezeték az elementáris szükségletünk, hogy onnan jöjjön orosz olaj. Nem csak azért, mert az sokkal olcsóbb, mint a nyugati típusú olaj, hanem azért is, mert nincs nyugatról olyan infrastruktúra kiépítve Magyarország felé, ami mennyiségileg akár pótolni tudná mindazt, amit így el akarnak tőlünk venni. És ahogy látjuk a idézőbe téve az ukránok jó szándékát, jó akaratát, most már a török áramlat gázvezetéket is bombázzák annak az oroszországi szakaszát, hogy lehetőség szerint a gáztól is elvágjanak bennünket. És hogyha megnézzük, hogy Brüsszel mit mond, mit akar csinálni, ők meg jogi oldalról akarják ugyanezt elérni, tehát az magyarországi választások után akarják beterjeszteni azokat a rendeleteket, amelyek arról szólnak, hogy teljesen kifacsarva, trükközve az európai joggal kereskedelem politikai döntésnek minősítsék azt, amit egyébként az Európai Unió szerződések egyértelműen a tagállamok hatáskörébe utalnak, vagyis hogy milyen energiát honnan szerzünk be, és így, mint kereskedelem politikai intézkedés, amiben van az uniónak hatásköre, így tiltsanak le bennünket egyszer és mindenkorra az orosz energiaforrásokról. Tehát ez merénylet Magyarország jövője ellen, merénylet magyar emberek legalapvetőbb érdekei ellen, és nem csak a sokat emlegetett rezsi csökkentés megszűnésével jár ez, az sem lesz majd kellemes az emberek számára, hogyha hirtelen szembesülnek azzal, hogy eddig mennyit fizettek tőlük nyugatra a gázért, meg a villamos árért, villamos energiáért, hanem ez a magyar gazdaságra nézve is komoly versenyhátrányt jelent, amit nagyon nehéz lesz majd kompenzálni.
Az amerikai szankciók aluli átmeneti mentesség az mennyi ideig lesz elég? Az amerikaiak LNG-t akarnak eladni Európában valószínűleg a végén nekünk is.
Hát ha jól figyeltem a híradásokat, akkor először is válaszol az ön kérdésére, addig, ameddig Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. Ez egy személyre szóló ígéret Trump elnök úr részéről. De a másik oldalról, ha én jól figyelem azt, amit most a tengeren túlról hoz híreket a szél, akkor erre a rendkívüli energiakrízisre az amerikai válasz az, ami egyébként is beleillik szerintem az amerikaiak terveibe, vagyis hogy abba hagyják ezt a marháskodást a szankciókkal az orosz energiára vonatkozóan. Tehát ők már pedzegetik, hogy esetleg visszalépnek ebből, és megszüntetik az orosz energiára vonatkozó, a felhasználásra vonatkozó szankciókat, mert ők is látják, hogy ez világgazdasági krízist is el tud indítani, és szüksége van a nyugati világnak, nem csak Kínának meg Indiának, a nyugati világnak is szüksége van az orosz olajra meg gázra. És hogyha ez megtörténik, akkor az első lépés lesz afelé, hogy az amerikaiak és az oroszok kiegyezzenek egy nagyobb gazdasági együttműködési csomagban. A Trump elnök úr kiváló üzletember. Még az is benne van a pakliba, hogy ugyanezt meg fogja csinálni Kínával is. És akkor mi európaiak, pontosabban a hülye európaiak Brüsszelben, itt fogunk maradni magunkra, senkivel nem állunk szóba, mindenkivel összerúgtuk a patkót, a Trumpot utáljuk, pontosabban utálják, a Zelenszky kedvéért Putyint háborús bűnös ellenzéknek minősítettük, a kínaiakat kineveztük minek is rendszer szintű riválisnak, ideológiai alapon, mindössze ideológiai megfontolásokból, és akkor miközben megy le egyébként az európai ipar, meg az európai gazdaság versenyképessége, szorul vissza a világpiacról Európa, azon közben mindenféle egyéb agyament döntéseket akarunk rákényszeríteni a saját gazdasági szereplőinkre, nem csak az iparra egyébként, hanem most megint hosszan lehetne erről is beszélni, a mezőgazdasági szereplőkre. Kinyírják az európai gazdákat, az európai gazdatársadalmat. Részben az ukrán mezőgazdasági termékeknek a európai piacokra való rázódításával, részben pedig a Mercosurnak amiben ráadásul nincs is meg a többségi támogatottsága, még az Európai Parlamentben sem a bizottságnak, a úgymond ideglenes erőnek erejével való alkalmazásával. Szóval egy agyrém, ami zajlik. Már elnézést, kicsit belerendültem.
Említette, hogy nem jó Magyarországgal szórakozni, de ezt a mi szövetségeseink is komolyan veszik. Robert Ficóra gondolok például. Ott büntetik a Benes dekrétumok megkérdőjelezését. A szlovákiai magyar politikusok meg beleállnak. És jó. Azt mondják, hogy beleállnak.
Jól tették. Nőtt is a Magyar Szövetség támogatottsága. Tehát ha most lennének Szlovákiában választások, akkor jó esélye indulnának, hogy bejussanak végre valahára, visszajussanak a pozsonyi parlamentbe. És ha innen nézem a dolgot, akkor még ha nagyon furmanyos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezzel segítettek nekünk, bajtársi segítséget nyújtottak a magyarjainknak a pozsonyi kormány részről, de sajnos nem ez a helyzet, hanem azt hiszem, hogy az ő szempontjukból is egy komoly taktikai hibát követtek el ennek a büntető törvénykönyvi tényállásnak a megalkotásával, vagyis hogy tudják, hogy miről beszélünk a hallgatók is, hogy valaki a második világháború után kollektív bűnösséget kimondó Benes dekrétumokat úgymond kritizálja, kétségbe vonja azoknak a jogosultságát, akkor ez önmagában egy szólásszabadságot korlátozó büntető törvénykönyvi tényállás megvalósulását jelenti.
Földeket ez alapján visznek el, mind a mai napig Szlovákiában.
Földeket igen, ez alapján visznek el, és most abban az értelemben is talán szlovák nézőpontból nézve ez egy taktikai hiba volt, hogy hiába mentünk eddig, mi magyarok, tehát nem csak a felvidéki magyarok, hanem mi is támogatólag az európai parlamenti képviselőinken keresztül a különböző bizottságokhoz Brüsszelbe, a parlamentbe, meg azon kívül, hogy nézzük már meg, hogy mi zajlik a Benes dekrétumok örvén, miközben állítólag ezt már nem alkalmazzák, de eddig lepattantunk az ajtókról, tehát tessék-lássék, befogadták a papírjainkat, aztán annyiban maradtunk. De most, hogy Pozsonyban ezt fölemelték arra a szintre, hogy már az erről való beszédet is büntetni akarják, ez már azért kiváltott némi figyelmet és érzékenységet, és persze az is benne van ebben, mert azért a jó hiszeműséget ne tételezzük föl semmilyen ügyben, semmilyen formában Brüsszelről. Az is benne van ebben, hogy a egyébként patrióta beállítottságú, bár nem ehhez a frakcióhoz tartozó Ficó pártján, meg kormányán üthetnek egyet Brüsszelből, éppen a jogállamiság, meg a demokrácia megsértése ürügyén. Tehát most én azt tudom mondani, hogy a jó magyarjaink küzdjenek, én azt hiszem, hogy Pozsonyban is belátják, hogy ez hiba, és ha minden jól megy, akkor ez hozzá is segít bennünket a közeljövőben, hogy erre az egész ügyre egyébként egy normális diskurzus végén pontot tegyünk. Mert nem az az érdekes, pontosabban azt nem tudjuk a történelmet visszacsinálni. Tehát amit a Benes dekrétumok kapcsán a múltban velünk szemben bűnöket elkövettek, a magyarok előzését, deportálását Csehországba kényszermunkára, meg jogfosztását és vagyontól való megfosztását, azt már nem tudjuk semmisé tenni. De legalább azt, hogy a jövőben bárki erre a egyébként fasisztoid törvényre hivatkozva élhessen a kollektív jogfosztás eszközével, ezt azért el kéne kerülni a 21. század Európájában, és szerintem szívük szerint a szlovákok is elismerik, hogy ez így van.
Horvátországgal, amelynek az uniós csatlakozásáért a magyar diplomácia minden követ megmozgatott, ki lehet simítani a viszonyt, szomszédunk?
Csak a horvátokon áll. Tehát ugyanaz a helyzet tulajdonképpen, mint az ukránokkal kapcsolatban. Hát kivel voltunk 1990 után a legjobb viszonyban? Ki ismerte először Ukrajna függetlenségét? Magyarország. Kivel kötöttük meg az első barátsági együttműködési szerződést, úgynevezett alapszerződést, még az Antal kormány idején Ukrajnával? Olyan szerződést kötöttünk, ami ráadásul még az MDF kormányát, meg az MDF frakcióját is megosztotta, mert hát volt, aki úgy érezte, hogy azért többet engedtünk az ukránoknak, mint amit illendő lett volna. Melyik országot vagy népet támogattuk a délszláv háborúban, megint az Antal kormányra visszamenőleg, hogy kivívhassa a függetlenségét, legyenek fegyverei egyáltalán, amivel védekezni tud. A horvátoknak szállítottunk kalasnyikovokat, ugye hát ebből volt egy fajta kisebb botrány belföldön és külföldön egyaránt. Most ehhez képest, ki volt az, aki az ukránok vízummentességére legtovább küzdött? Hát Magyarország. Ki volt az, aki az első Európai Uniós tanácsi elnökségünk idején elérte azt, hogy Horvátországgal befejezzék a csatlakozási tárgyalásokat és felvegyék az Európai Unióba. Magyarország éppen Schmidt Pál, akkor európai parlamenti képviselőnk volt a raportőre az ügynek, tehát ő volt ott az egyik megbízottja ennek a tárgyalássorozatnak. Ehhez képest én azt gondolom, hogy megértem, tudom, megtanultam Pozsgai Imrétől, hogy a hála nem politikai kategória, na de bocsánatot kérünk, azért vannak kölcsönösen figyelembe vehendő nemzeti érdekeink, és mi nem sértettük meg a horvát nemzeti érdekeket soha. És azt elvárjuk, azt ha hálát nem is várjuk el a szomszédunktól, de azt, hogy tisztességesen bánjanak velünk, és ne álljanak bele egy olyan összeesküvésbe, amiben Brüsszel meg Kijev cinkos harmadik társnak, vagy hogy egyáltalán ne zsaroljanak bennünket azzal, hogy most már csak az ő vezetékükön jöhet bármilyen kőolaj Magyarországra, és akkor ne emeljék a tranzitdíjat az egekbe, visszaélve a monopól helyzetükkel. Ez azért szerintem egy Európai Uniós, meg egy NATO szövetséges országtól elvárható. De
a 2025-ös országos lista, meg az egyéni lista összeállításánál fiatalítás, áronvonalasítás volt a stratégiai cél, a politika, ez tapasztalati műfaj. Tanultuk a miniszterelnöktől számtalanszor.
Bevallom őszintén, hogy nem néztem meg, hogy milyen a képviselőjelöltjeinknek az átlag életkora. Nem hiszem, hogy radikálisan átalakult volna a korábbiakhoz képest a korösszetétele a leendő potenciális frakciónak. Ugye nem tudjuk még, hogy pontosan kik fognak bejutni az országgyűlésbe, és nem csak a lista számít itt, hanem az egyéni jelöltek, akiknek a sorsa azért kevésbé kalkulálható. De igen, van egyfajta korszakváltás a politikában, különösen a politikai kommunikációban. A Fidesz elmúlt 16 évben legjobb munkabírású emberei, azok elérték a nyugdíj korhatárt, vagy már azon is túl. Volt, aki nagy örömmel adta át a helyét nálánál fiatalabb és energikusabb képviselőjelöltnek.
Vagy nem is akar digitális harcos lenni,
mert
mint a házelnök.
Mert például akkor helyett nem is akar digitális harcos lenni, igen, tehát, hogy mert úgy, nem is az a kérdés, hogy az embernek az ízlése az megengedheti-e ezt vagy sem, mert hát minden munkának, hivatásnak a futballtól a orvoslásig van olyan része, amit az ember talán meg kell, hogy szokjon, hogy azt is csinálnia kell, de nem szívből csinálja. A politikával is így van ez. Tehát az embernek, ha egyszer valamit kell csinálni, akkor ne lamentáljon azon, hogy azt szereti vagy nem szereti. Egyszerűen annyira megváltozott a politikai kommunikáció, hogy ehhez olyan emberekre van szüksége elsősorban, akik ezt rutinszerűen és minden különösebb lelki megrázkodtatás nélkül képesek csinálni. És nem mindannyian vagyunk ilyenek.
Ha úgy alakul, elvállalja a házelnöki pozíciót, azért kérdezem, mert minden más pozícióval is időnként meg szokták találni.
Igen, ha a Jóisten kegyelméből a választók a karaván keresztül megtisztelnek bennünket a kormányzás folytatásával, engem meg még külön abban a extra megtiszteltetésben részesítenek, hogy felkérnek a házelnöki munkám folytatására, akkor azon megfontolásból, hogy még egy-két apró teendőt látok a házban, meg a Kossuth tér rekonstrukciójában, amit szeretnék befejezni, csak azért, hogy ne hagyjam másra a munkát. Ezért megtisztelve érezni magamat, örömmel elvállalom. De természetesen, hogyha a párt majd úgy dönt egy választási győzelem után, hogy itt is fiatalítanak el, akkor ugyanolyan tisztelettel hajtok fejet az akarat előtt, és akkor amiben tudom, támogatom majd a következő fideszes házelnököt.
De nem lamentál a feladaton?
Nem, semmiképpen. Nem minden feladat esett eddig sem jól. Amit az utóbbi esztendőkben, ciklusokban csináltam, annak a nagyobbik részét kifejten élveztem, és örülök, hogy részt vettem benne.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.